Jó estét kívánok! A rendőrség átfogó országos razziát indít a szórakozó helyeken a múlt szombati Vesztbalkánban történt tragédia miatt. Előzetes felmérés alapján döntenek majd arról, hogy melyik szórakozóhelyet ellenőrzik, de nem mondják meg a razziák időpontját és a részleteket sem. Közben az első rendőrségi vizsgálatok már megállapították, hogy a fővárosi szórakozó helyen, mármint a Vesztbalkánon sorozatos jogsértések vezettek a három lány halálához.
A Vesztbalkánban történt tragédia utáni első rendőrségi razziák egyike. A rendőrök, a vámosok és a tűzoltók is vizsgálódtak ezen a budapesti szórakozóhelyen. Sorozatosan ilyen akciók lesznek az ország egész területén. A hétvégén több szórakozóhely ki sem nyit, részben szolidaritásból, részben azért, hogy elkerüljék a rendőrségi razziákat.
Ha nyíltan kérdez, nyíltan mondom, lesznek ellenőrzések, igen.
Az országos rendőrfőkapitány csak ennyit árult el, sem a helyszínekről, sem a razziák időpontjáról nem közöl a rendőrség részleteket. Közben kiderült, a hatodik gyanúsított is szabadlábon védekezhet. Az ő esetében már nem is kérte az ügyészség az előzetes letartóztatást, miután az ügyben elsőként őrizetbe vett közreműködőket a bíróság szabadon engedte.
A gyanúsítottak továbbra is gyanúsítottak maradnak.
Vagyis tovább nyomoznak ellenük, mondja az ügyészségi szóvivő, de az előzetes letartóztatáshoz a gyanúnál több kell.
Azt is vizsgálnunk kell, hogy az alapos gyanú megléte mellett az előzetes letartóztatás elrendeléséhez szükséges különleges okok is fennállnak-e. Ezek az okok az összebeszélés veszélye, a szökés elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye.
Az első rendőrségi vizsgálat a sorozatos jogsértésekben látja a tragédia okát. A rendőrség közleménye szerint se építési, se használatba vételi engedélye nem volt a Vesztbalkánnak, így kiürítési tervvel sem rendelkezett. A nyugati téri szórakozó helyhez ma is folyamatosan érkeztek a gyászolók. Egy tanárnő a 11 éves diákjait is kihozta, kamerán kívül azt mondta azért, hogy tanuljanak a fiatalok tragédiájából. A szülők is szervezetten próbálják megakadályozni, hogy hasonló baleset még egyszer előforduljon. A Facebookon indított riadólánchoz már több mint 4000 szülő csatlakozott.
Tovább csúszott a löszfal a Fejér megyei Kulcson, a talaj csak nem 15 centit süllyedt ma reggelre, a lakóknak a tűzoltók segítenek menteni az értékeiket, naponta 10 család mehet be a területre. Az ökumenikus segélyszervezet gyors segélyt osztott ki a károsult lakók között.
Mindenféle konzerveket, kávét, cukrot, igazából minden napokhoz szükséges.
Ebből áll az ökumenikus segélyszervezet gyors segélye a kulcsi károsultaknak. A hét elején 14 családnak kellett elhagynia otthonát, miután megcsúszott a löszfal.
A lakók próbálják megmenteni a megmaradt értékeiket, szervezetrendszerbe naponta 10 család jöhet be.
A mai napra a terület még 15 cm-t süllyedt. Összesen 53 ingatlant nyilvánítottak életveszélyesnek, 20-at valószínűleg le kell bontani. Hétben még a tulajdonosok sem mehetnek vissza az értékeikért.
Azokba az ingatlanokba, ahova bemehetünk, statikus által ugye felmért ingatlanokról van szó, a lakókat segítve a tárgyakat mentjük.
A lakók szerint nagyon nehéz eldönteni, hogy mit vigyenek magukkal.
Ilyenkor az ember hogy gondolja át azt, hogy mi az igazán fontos? Mikor ott vannak a fényképek a falon a gyerekekről, az egész életünk meg. Meg most mit hoztak el, a sütőt, vagy a meleg ruhámat?
A kulcshoz közeli táborálláson is hasonló a helyzet. Itt még októberben kellett kitelepíteni 50 házlakóit. Csak azok maradhattak, akik írásban vállalták, hogy saját felelősségükre nem hagyják el otthonukat.
Mértük a partcsúszás óta a területet. Az a tapasztalat, hogy folyamatosan mozog sajnos.
Az átázott löszfalak folyamatosan csúsznak a Duna felé. Kulcson a folyó apadásával akár további fél métert süllyedhet a domboldal.
Közveszélyokozás gyanújával két embert vett őrizetbe a rendőrség a keddi győri gázrobbanás ügyében. Kezdeményezték mindkét gyanúsított előzetes letartóztatását. Közben azonnali hatállyal leváltották a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatót. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a döntés összefüggésben van-e a keddi győri társasházi gázrobbanással. A detonációban 3 tűzoltó és 2 lakó megsérült. A lakók a gázszag miatt hívták a tűzoltókat, miután betörték a lakás ajtaját, berobbant a gáz. Kiderült, hogy az épület egyik üresen álló lakásából ellopták a gázmérőt és az elzárócsapot, ezért ömlött a gáz. Robbanás veszélyes és tűzveszélyes, ahogy egy gyulai panelházban fűtenek. A 10 emeletes épület a fűtési szezon elején lekapcsolódott a központi fűtésről, mert túl drága volt. Azóta mindenki úgy oldja meg a fűtést, ahogy tudja. A hírek szerint többen gázpalackkal fűtenek, ami robbanás veszélyes. A tűzoltóság ezért mostantól ellenőrzi a lakásokat.
A fűtést ellenőrzik a tűzoltók egy gyulai panelházban. Ebben a lakásban már leváltak a központi fűtésről, a lakó szerint nagy a ház tartozása.
És nem fizetnek. Egy egész évben megvan 15-20 ezer forint a téli fűtés, én megfizessek 500 ezer forintot más helyett.
Októberben mind a 60 lakás levált a gázfűtésről, azóta mindenki úgy fűt, ahogy tud. A legtöbben olajradiátorral vagy hősugárzóval fűtenek, de ez életveszélyes is lehet.
És a gyújtási veszélyt, tűzveszélyt ne jelentsen.
Ebben a lakásban a hősugárzót a polcra tették, ami tűzveszélyes. De vannak olyan lakók is, akik gázpalackkal fűtöttek. Ez különösen veszélyes, berobbanhat.
Helyszínen vagyunk, folyamatosan ellenőrzünk, és szeretnénk azt, hogyha ez tudatos is lenne a lakókban, hogy amit a médiából mi is megtudtunk, hogy gázpalackot használnak, ezt szüntessék, meg ne használják, életveszélyes, tűzveszélyes.
Senki nem szeretne millió számlákat kapni.
Senki nem akar visszaállni a gázfűtésre, mondja az alpolgármester.
Volt egy-két hely, ahol sajnos gázpalackkal fűtöttek, aminek a következményei ugye beláthatatlanok egy robbanás esetén. Tekintve, hogy itt egy 10 emeletes tömbről van szó, ezek úgy lettek annak idén építve, hogy menekülési útvonalakkal szinte nem is rendelkeznek.
Február elején tart lakógyűlést az önkormányzat. A lakók addig dönthetik el, milyen fűtésre állnak át, ami biztonságos. A tűzoltók addig naponta ellenőrzik a lakásokat.
Tovább romlott az országban a belvízhelyzet. Összesen 334 embert kellett kitelepíteni, a már összeomlott vagy helyreállíthatatlanul megrongálódott mintegy 100 épület miatt. A folyók többsége már apad, de továbbra is mintegy 1400 kilométeren van árvízi védekezés. A belügyminisztériumban árvízvédelmi gyakorlatot tartottak, hogy összehangolják a várható tavaszi árhullám idejére szóló feladatokat.
Továbbra is árad a Bodrog. A Tiszán és mellékfolyóján is elsőfokú árvízvédelmi készültség van. A szakemberek itt lassú, elhúzódó apadásra számítanak. Miközben több százan a megáradt folyók mellett dolgoznak, a katasztrófavédők, a rendőrök, a katonák és a polgári védelem munkatársai már az újabb tavaszi árvizekre készülnek. Innen a helyzetértékelési központból hangolják majd össze a munkát. A belügyminiszter szerint van mit gyakorolni. Tavaly ugyanis az árvizeknél irányítási zavarok is előfordultak. Ráadásul az újonnan megválasztott polgármestereket is fel kell készíteni a pozíciójukból adódó feladatukra, azaz a helyi védelmi bizottság irányítására. Pintér Sándor szerint a várható tavaszi áradásokat már sokkal felkészültebben várják.
Megemeljük a védműveket, záportározókat hozunk létre. Ezek jelen pillanatban a Sajó völgyében tervezés alatt vannak, és mire a víz megjön, reményeim szerint el is készülnek. Ahhoz, hogy ez elkészüljön, az átlagos intézkedési gyakorlattól eltérően a kormány a veszélyhelyzetet felismerte, a veszélyhelyzetet Sajó völgyébe kihirdette.
Új országos bevetési irányítási terv is készült, amelyben négyféle esetre vannak megoldások. Az első fázisban egy megye, a másodikban több megye, a harmadikban pedig Magyarország összes folyójának egyidejű áradására dolgoztak ki védelmi terveket. A negyedik fázis tömeges kitelepítésekre tartalmas cselekvési tervet.
Jóvágyta a belügyminiszter úr az előterjesztésemre a polgári védelmi erőknek a mozgósítási tervét, amelyik több tízezer embernek a mozgósítását teszi lehetővé egy katasztrófa veszélyhelyszínén.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint ugyanis a vészhelyzetek közben éppen a bajba jutott lakóknak az irányítása és tájékoztatása az egyik legnehezebb feladat.
Vizsgálja a pénzügyi felügyelet, hogy a magánnyugdíj pénztárak miből és mennyit költöttek a tagok maradására buzdító reklámokra. A pénztárak képviselője a híradó kérdésére nem árult el a kampány költségeit, amely szakértők szerint elérheti a 200 millió forintot is.
Mert magam szeretném eldönteni, hol gyarapodjon a befizetett pénzem.
Mert így saját számlán gyűlik a saját pénzem.
Ilyen reklámokkal kampányoltak több héten át a magánnyugdíj pénztárak, hogy tagjaik ne térjenek vissza az állami nyugdíjrendszerbe. A híradó már a kampány elején igyekezett kideríteni, hogy pontosan mire, mennyi pénzt fordított a kasszákat tömörítő stabilitás pénztárszövetség. Érdemi felvilágosítást azonban üzleti titokra hivatkozva nem kaptunk. A szövetség korábban csak annyit mondott, hogy semmilyen hátrány nem érte a pénztártagokat.
Ezt a pénztárak a működésükre fordítandó költség terhére tették meg ezeket a befizetéseket.
A pénztárak azonban kiadásaikat is a tagok befizetéseiből fedezik, és a tagoktól nem kértek semmilyen felhatalmazást a kasszák, hogy reklámozhassanak. Erre azért lett volna szükség, mert a működési költségekben nem feltétlen tartoznak bele a reklámkiadások. Ráadásul már a kampány kezdetén várható volt, hogy a tagok jó része visszalép az állami rendszerbe.
Közel 1 milliárd forintos működési veszteségük volt.
A legfrissebb adatok szerint tavaly az első 3-4 évben összesítve 1 milliárd forinttal többet költöttek el működésükre a pénztárak, mint amennyit a tagoktól levontak. Novembertől a kormány 14 hónapra felfüggesztette a magánpénztári átutalásokat, azóta tehát nincs bevételük. Így a PSAF azt is vizsgálja, hogy az akkor indított reklámkampányt miből fizetik.
Adatot kértünk be arra vonatkozóan, hogy a működési kiadásoknál milyen tételeket, milyen partnereknek, milyen célokra fordítottak, illetve fordítanak a pénztárak.
Január végéig értékelik a beérkezett adatokat. A felügyelet szerint a reklámokra fordított pénzek nem minősülnek üzleti titoknak, hiszen a kasszákban felhalmozott vagyon az a pénztártagoké. Ennek ellenére a Stabilitás Pénztárszövetség üzleti titokra hivatkozva megint elhárította érdeklődésünket. Pedig a reklámkiadások egy kisebb város éves kiadásait is fedeznék.
Egy televíziós intenzív kampány 4-6 hétig fut általában, ennek a költsége azt gondolom, hogy 100 millió forintos nagyságrend.
A Magyar Nemzet című lapnak nyilatkozó szakemberek szerint a reklám hadjárat költségei az internetes hirdetésekkel együtt megközelítik a 200 millió forintot. Ennyivel biztosan kevesebb pénzt visznek át az állami kasszába a visszalépők.
Megkapta a kormány az Európai Bizottság levelét, amelyben a testület kifejti az új magyar médiatörvénnyel kapcsolatos aggályait. Ezt Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter jelentette be Gödöllőn. A miniszter azt mondta, hogy a levél nem sok újdonságot tartalmaz. A politikus megerősítette, ha az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a magyar médiatörvény bizonyos pontjain változtatni kell, akkor a törvényt megvitatják és módosítják. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője kiállt a magyarországi sajtó és véleménynyilvánítás szabadsága mellett. Az MSZP-s Török Zsolt pedig azt mondta, elég volt a Fidesz-KDNP magyarországi népnyúzó politikájából, és abból, hogy Orbán Viktor miniszterelnök külföldön lejáratja az országot. A közszférában bevezetett indoklás nélküli felmondás megsemmisítését kezdeményezi a Jobbik az Alkotmánybíróságnál. A januártól hatályos jogszabály felülvizsgálatát kérő beadványt ma nyújtotta be két jobbikos országgyűlési képviselő. Berta Szilvia és Apáti István szerint a törvény módosítása az alkotmánnyal, a jogalkotási törvénnyel, az Alkotmánybíróság gyakorlatával és az Európai Unió alapjogi chartájával is ellentétes, ezért kérik a jogszabály visszamenőleges megsemmisítését. Az év eleje óta már 90 napja van a rendőröknek arra, hogy kiküldjék a gyorshajtók büntetéseit. Eddig erre 60 napjuk volt, és ebből sokszor ki is csúsztak. Az új szabályok szerint, aki nem fizeti ki a határidőig a büntetést, annak kivonják az autóját a forgalomból.
A nap elteltével a közigazgatási eljárást meg kellett szüntetni.
Sokan így úszták meg a bírságot, ezért módosították a jogszabályt. A rendőrségnek mostantól 90 napja van arra, hogy megállapítsa a szabálysértést, a bírságot pedig fél éven belül kell postázni. Az új jogszabály szerint a büntetéseket 30 napon belül be kell fizetni.
Hogyha eltelik eredménytelenül a 30 napos fizetési határidő, akkor 8 napon belül az okmányirodánál kell kezdeményeznünk a járműforgalomból történő kivonását.
A Trafipax felvételeket itt a Szombathelyi Közigazgatási Szolgálatnál dolgozzák fel, innen postázzák a bírságokat is. Tavaly közel 22 milliárd forintnyi büntetést szabott ki a rendőrség a gyorshajtókra. Ez 7 milliárddal több, mint 2009-ben volt. Volt, aki egy délelőtt háromszor is belefutott ugyanabba a Trafipaxba, ezért összesen 150 ezer forint büntetést kapott. Minden megyében összeírják a tavalyi rekorder gyorshajtókat. Vasban majdnem elérték a 200-as sebességet.
Az egyik az lakott területen belül közlekedett 129 km/h sebességgel, illetve volt egy másik gyorshajtónk, ő lakott területen kívül 199 km/h sebességgel.
A leggyorsabban tavaly az M6-oson haladt egy autó, 244 km/h-val száguldott, amikor lefotózták. Lakott területen kívül 217, lakott területen belül pedig 145 km/h volt az országos rekord.
Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Ettől azt remélik, hogy az eddiginél rendszeresebben és célzottabban juthatnak el az élelmiszer adományok a rászorulókhoz. A dokumentumot egy fővárosi hajléktalan szállón írták alá, majd élelmiszercsomagokat osztottak szét a fedél nélküliek között. A kormány az állami költségvetésből 7 milliárd forintot fordít a hajléktalan probléma felszámolására. Elkészült Közép-Európa leghosszabb gyalogos hídja Szolnokon van, a várost köti össze a Tiszaligettel. A híd egy kérészt ábrázol. Annyian voltak az átadó ünnepségen, hogy amikor megnyitották a hidat, órákig tartotta, míg mindenki átsétált rajta.
Délelőtt még csak a biztonsági őrök mehettek fel a hídra, pedig már akkor sok volt az érdeklődő. Ez a nyugdíjas csoport például Budapestről jött.
Átsétálunk a hídon, az autóbuszunk a túloldalon vár bennünket.
Ez a férfi is kifejezetten a híd miatt utazott Szolnokra.
Nem minden nap lehet ilyet látni.
Délután 4 órakor aztán hivatalosan is átadták a Tisza virághidat. Órákig tartott, amíg a több ezres tömeg végig sétált rajta. A Tiszán átívelő híd egy kérészt ábrázol, és olyan látványelemeket is beleépítettek, mint például ezek az üveglapok a híd padlóján. De attól igazán különleges, hogy ez Közép-Európa leghosszabb gyalogos hídja, fél kilométer hosszú. 8 hídja van Szolnoknak, de ez az egyetlen gyalogos híd, amely a várost köti össze a Tiszaligettel.
Itt van a fürdő, rengeteg sportlétesítmény, rengeteg rendezvény. És ide, ebbe a részébe a városnak az emberek eddig azon a hídon tudtak átmenni, kevésbé gyalog, inkább autóval és busszal.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyettese még az avató előtti tájékoztatón azt mondta, ez az első, de nem az utolsó ilyen híd Magyarországon.
Napokban került bejelentésre az új Széchenyi terv, ahol a miniszterelnök úr bejelentette több híd építését. Hát ez szintén a jövő szempontjából is egy nagyon jó üzenet, hogy igenis képesek vagyunk és tudunk ilyen projekteket előkészíteni, megvalósítani.
Ehhez hasonló hidat például Budapestre is terveznek.
6 haltak meg tegnap este egy ORF támadásban a pakisztáni-afgán határ közelében, köztük a MOL 2 alvállalkozója is, 2 másik munkást elraboltak. A magyar olajcég Pakisztán jelentős külföldi befektetőjének számít, ővé ugyanis a térség legígéretesebb gázmezője.
Erről a gázmezőről tértek volna haza csütörtök este a MOL Pakisztánnak dolgozó munkások, amikor konvojukat feltehetőleg iszlamista fegyveresek megtámadták az afgán határ közelében. A vidék veszélyes, rendszeresek a támadások, korábban több külföldit is megöltek vagy elraboltak. A megtámadott konvoj is katonai kísérettel haladt, a tűzharcban a magyar olajcég helyi alvállalkozójának 2 embere mellett meghalt 4 pakisztáni katona is. 2 munkást pedig elhurcoltak a támadók. A pakisztáni olajminiszter már 2 évvel ezelőtt azt nyilatkozta az MTV riporterének, hogy a magyar cég veszélyes helyen dolgozik.
Csak ugyan maga a magyar beruházás közvetlen környéke, a beszivárgás, a lázadók terepe. Az emberek mára meg is tanulták a közvetlenül szomszédos területek nevét, törzsi területek, Vazirisztán, sőt a körzeti központ Kohat is szerepelt a hírekben.
A helyzet 2009 óta pedig még romlott is. Bár az iszlamabadi kormány a nyugat szövetségese, az ország Afganisztánnal határos részén szinte háborítatlanul mozognak a tálibokkal szövetséges fegyveresek.
A pakisztáni kollégák halála számunkra legalább annyira fájdalmas, mint hogy a magyarok haltak volna meg.
A MOL a tragédia után felfüggesztette a kitermelést ennél a kútnál, de mindenképpen marad az ázsiai országban, mert ez az egyik legsikeresebb külföldi vállalkozása. 400 helyi embernek adnak munkát.
Hogy meddig tart ez így, ezt most még pontosan nem tudjuk megmondani. Tartanak a vizsgálatok természetesen, és amint a hatóságok azt mondják, hogy biztonságos ez a terület, abban az esetben visszatérnek az emberek a munkába.
A magyar olajcég több mint 10 éve van jelen Pakisztánban. Elsősorban új szénhidrogén mezők kutatásával és kitermelésével foglalkoznak. Több sikeres fúráson vannak túl. A magyaroké a térség legnagyobb gázmezője is.
Legkevesebb 3 meghaltak az albán fővárosban, ahol utcai harcokba torkolt a kormány ellenes tüntetés. Mintegy 20 000 tüntető gyűlt össze a tiranai kormány székházánál, és előrehozott választásokat követeltek azután, hogy lemondott a korrupciós ügybe keveredett kormányfőhelyettes. A tüntetők kövekkel támadtak a rohamrendőrökre, akik gumilövedékekkel és vízágyúval próbálták feloszlatni a tömeget. A néhány hete Tunéziában az elnök bukásához vezető elégedetlenség sorozat közben átterjedt Jordániára is. A fővárosban, Ammanban több ezren tüntettek a szegénység, a korrupció és a növekvő élelmiszerárak miatt.
Legalább 4000-en tüntettek a jordán fővárosban a magas élelmiszerárak, a korrupció és a közbiztonság romlása ellen. A főként iszlamista tüntetőkből álló tömeg a tunéziai megmozdulásokon felbuzdulva vonult az utcákra, és Samir al-Riaf miniszterelnök lemondását követelték. Legfőbb ideje, hogy Jordánia is elinduljon a reformok útján, és olyan kormányt hozzunk létre, amely az emberek akaratát hajtja végre, mondta a munka az iszlámért mozgalom főtitkára. Közben Tunéziában, ahol a múlt héten menekült el a népharag elől az ország addigi vezetője, háromnapos nemzeti gyász kezdődött a zavargásokban meghaltak emlékére. Bár az átmeneti kormány döntött a politikai foglyok szabadon bocsátásáról és a bukott kormánypárt teljes vagyonának államosításáról, továbbra is mindennaposak a tüntetések. Az elégedetlenkedők elzavarnák az átmeneti kormányt is. Szerintük a bukott rendszer túl sok vezető politikusa kapott helyet a régi új miniszterelnök vezette kabinetben.
Újra beiktatták hivatalába Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnököt. A nyugaton Európa utolsó diktátoraként is emlegetett politikust a múlt hónapban választották meg negyedszer az államfői posztra. Az ünnepséget bojkottálták azoknak a nyugati országoknak a nagykövetei, amelyek bírálták a választás lebonyolítását és követelték a szavazás utáni tiltakozásokon őrizetbe vett ellenzéki vezetők szabadon engedését. Itthon a Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállították a himnusz eredeti kéziratát. Az Országos Széchenyi Könyvtárban eddig mindössze kétszer láthatta a közönség Kölcsey Ferenc művét. A nyelvészek szerint a himnusz szövegének értelmezése módosult az utóbbi időben. A fiatalok szó szerint értenek benne bizonyos kifejezéseket, ráadásul sokan a szöveget is pontatlanul tudják.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel. Hogy nyújts felé a védőkart, ha küzd ellenséggel. Ez nem az a vezető verszaka?
Néha megakadnak a fiatalok, de elszavalják a himnusz első sorait. A részletekben azonban nem biztosak.
Hozz rá végeztendőt, vagy hozz rá végeztendőt?
Abban az időben talán inkább rá. Az a tippel.
Én rát mondok.
Hozz rá. De lehet, hogy azért írta hát más, hogy... Énekelve más, hogy énekeljük, mint ahogyan le van írva szerintem.
Igen, más a ritmusa.
Rá.
A nyelvészek szerint ritkaság, hogy jól éneklik ezt a sort. A plusz hangok épp az éneklés miatt rögzültek az emberekben, akkor ugyanis, ahogy mondják, jól jön még egy szótag. A híradó által megkérdezett retorika történész szerint azonban nem ez a legnagyobb gond, hanem az, hogy a fiatalok manapság máshogy értelmezik a himnusz szövegét.
Kölcsey idejében ezt a sort, hogy Isten áld meg a magyart jó kedvel, azt jelentette, hogy kegyesen. És jó indulatúan.
Az eredeti kéziratot most bárki megnézheti az Országos Széchenyi Könyvtárban. A papírok évtizedekig eltűntek, csak a 40-es években találtak rájuk.
1944 nyarán, júliusában bukkant fel újra, amikor egy zeneesztéta egy társaságban beszélgetett a Erkel himnuszáról, Kölcsey himnuszáról, és valaki a társaságban azt mondta, hogy hát miért nem megy el hozzá, ott megláthatja a kéziratot.
A himnuszt 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc, ezért ünnepeljük ilyenkor a Magyar Kultúra Napját. Országszerte kiállításokkal, ingyenes múzeumlátogatásokkal emlékeznek erre a napra. A Szombathelyi Színház pedig egy felújított színházteremben várja a nézőket az ember tragédiája premierjével.
A Magyar Kultúra Napjáról további részleteket találnak weboldalunkon a hiradó.hu-n, és akkor nézzük, mi lesz még ma este. 9 óra után 5 perccel kezdődik az este. Nika Györgyel, szervusz, mi lesz ma nálatok?
Jó estét kívánok! Az este információi szerint majdnem 1000 újabb sertés és baromfi farmot zárnak be Németországban a dioxin botrány miatt. A német export kiesése nagy előnyt jelenthet az itthoni termelőknek, hazai piacot szerezhetnek. Mai kérdésünk ön szerint mi számít magyar terméknek? A, amit magyar cég gyárt magyar alapanyagból, B, amit külföldi cég gyárt, de itthon, C, amit magyar cég gyárt, de külföldi anyagból. SMS számunk 35 55 55 15. Ez lesz az este.
Gyuri, köszönjük szépen. Ez volt a híradó péntek este. Nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. A rendőrség átfogó razziát tervez az országban a szórakozóhelyeken, hogy megakadályozza a West-Balkánban történtekhez hasonlókat. Tovább csúszott a löszfal a Fejér megyei Kulcson, és már a talaj megint csak nem 15 cm-t süllyedt, az ingóságokat a tűzoltók segítenek menteni. A pénzügyi felügyelet vizsgálja, hogy milyen reklámokra és mennyit költöttek a magánnyugdíj pénztárak. A sporthírek jönnek Petrovics Mirei Andreával, aztán időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb 3.12 előtt nem sokkal lesz Débányász Gergővel. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Ragyogó kristálykollekció, amit mindenki szeretne megszerezni. Legyen öné a finom meccésű ékszerek bármelyike. Lépjen akcióba! Gyűjtse a pontokat a MOL kutaknál és használja ki a hihetetlen kedvezményt. Részletek az ajándékragyogás.hu weboldalon.
Képzeljétek el, akar venni! De van néhány feltétele. Beépített sörcsap a konyhába. Ne. Heti két póker. Meleg vacsora minden nap.
És ezentúl nem lóghatok veletek.
A mi ajánlatunkra könnyű igent mondani. A Raiffeisen Bank most 3,5%-os betéti kamatot kínál önnek 6 hónapra új euró megtakarításaira. Részletek bankfiókjainkban és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.
Trust what your heart feels. One time we'll stand still.